sweet woman down to the core.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot Kumbábonyból, ahol Belovári Mónival ülünk a Nemzetközi Nyári Egyetem helyszínén, és összetalálkoztunk egy workshopon, ahol is hirtelen kiderült számomra, hogy nem egy olyan ember áll mellettem, akivel csak angolul tudok érintkezni, hanem magyarul beszél. És rögtön rá is kérdeztem, hogy hogy te magyarul beszélsz, honnét jöttél, és hogy találtál ide Kumbábonyba. Egy hosszú beszélgetés kerekedett ebből, nagyon sok mindenről szót ejtettünk, és hát most megpróbáljuk ezt reprodukálni, nem biztos, hogy sikerül, lehet, hogy egészen másról fogunk beszélgetni, de annyira érdekes, érdekfeszítő volt az, amit Móni elmondott, hogy úgy gondoltam, hogy ezt meg kell osztani másokkal is. Móni, hogy kerültél ide Kumbábonyba?
Először is nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kumbábonyig egy elég érdekes út vezetett. Ugyanis én most kint élek Ukrajnában. Ukrajnán belül is, a fronthoz közel, Mikolajiv nevű városban. Ezt nagyságrendileg a 30 kilométeres távolságban van a déli fronthoz, lent a Krémfél-sziget mellett közvetlenül. És egyik alkalommal, nagyjából úgy gondolom 2 hónappal ezelőtt lehetett, amikor szerettem volna megmutatni az embereknek, hogy milyen az élet Ukrajnában, hogy elkezdjek arról beszélni, hogy én kint segítőként, főként ugye civileknek segítek, hogy milyen a tapasztalatom magyarként Ukrajnában élve és működve. És ezért elindítottam egy TikTok élő videót, bár nem vagyok ez a típus, aki a kamerába elkezd beszélni, ki tudja kihez, nekem ehhez nagyon sok gátat le kellett küzdeni, de végül is elindítottam ezt az élő videót, amiben egyetlen egy szereplő volt, vagy néző volt, aki aktívan részt vett és kommentelt, és ővel el is kezdtünk utána beszélgetni, nagyon érdeklődött, hogy mit keresek ott, hogy kerültem oda, mit csinálok konkrétan, és végül is rajta keresztül őt meghívtam, hogy jöjjön ki hozzám Ukrajnába, és nagyon szívesen megmutatom ezt az egészet. Ki is jött, egy nagyon izgalmas egy hetet töltöttünk együtt, ahol körbe mentünk mindenhol, ahol én mozgok, illetve neki van egy szervezete, ő gyűjt Zaporozsiába érszorítókra, magánembereknek, tehát civileknek érszorítókat, és ő neki vágya volt az, hogy oda eljuthasson, és így rajtam keresztül erre lett lehetősége, hogy akkor én őt végig tudtam vezetni, egyáltalán egy helyi ember, aki valahogy megszervezi a programot, meg egyáltalán van hol lennie, laknia, és aztán rövid időn belül le is szerveztük ezt az utat, és ő meg is érkezett hozzám, és ő hívta fel arra a figyelmem, hogy igenis jó lenne valahogy kijönni a fényre, a világosságra ezzel az egésszel, amivel én foglalkozom, és megmutatni az embereknek. És közben bennem is ez már nagyon erősen dolgozott, hogy akkor gyerünk, csináljuk. És ő javasolta, hogy ő már járt itt korábban, és nagyon sok embert ismer itt, és nagyon jó lehetőségnek tartaná azt, hogy itt megosszam azt, amit végzek, illetve hogy kapcsolatokat szerezzek, egyáltalán, ha más nem, akkor egy kicsit kiszakadjak abból a közegből, amiben ott vagyok, kicsit pihenjek.
Muszáj arról beszélnünk, mert itt rögtön a közepébe vágtunk ettől a kérdés. Nem, ez nagyon jó, mert most legalább tudjuk, hogy hogyan jöttél Kumbábonyba, hogy valaki ajánlotta, hogy éppen ide gyere. Az, hogy te egyáltalán hogy kerültél Ukrajnába, ez nagyon fontos kérdés, mert ugye az ember, engem legalábbis nagyon meglepett. Egyszer csak azt mondod, hogy te fogtad magadat, és elmentél oda, ahol a leginkább hullanak a bombák.
Igen, hát az egész az úgy indult, hogy na, ha nagyon-nagyon vissza szeretnénk vezetni, akkor ez kódolva volt előre. A legelső emlékem, ami nagyon erősen összeköthető ezzel, az 4 éves koromban lerajzoltam egy alaprajzot, és az volt a tervem, hogyha majd én felnőtt leszek, akkor nem mozdonyvezető leszek, nem űrhajós, nekem az volt az álmom, hogy felépítem ezt a házat, mint egy nagy farmot, és minden rászoruló embert én oda befogadok, és ott közösen élünk, és megtermeljük az élethez szükséges dolgokat, és én azt éreztem, hogy ezt szeretnék lenni. És aztán később az életem az elkanyarodott teljesen más irányba, főleg családi tanácsok hatására. Könyvelőnek tanultam, közgazdaságtant végeztem, és valahogy mindig, minden munkahelyemen visszaköszönt ez a tanítás dolog, mert gyakornoki programokban vettem részt, vagy vezettem azokat. És nagyon ott volt mindig a szívemben, ami legeslegeső, legfontosabb nekem az a fiatal generáció. A 16-21, az útkeresési időszakban a traumafeldolgozás, az, hogy tudod lefejteni magadról azt a rengeteg réteget meg filtert, amit a világ rád rak, mások véleménye rád rak, hogy ezt ha lefejted, és megtudod, hogy ki is vagy te valójában, és feldolgozod a traumáidat, akkor meglátod azt, hogy mi az a hely, ahol neked lenned kell, hogy mi az az életpálya, amit neked be kell futni, és nem azt szerint látod magad, hogy mások mit mondanak rád.
Hát ez biztos, hogy nem ezt mondanák rád most. Ha valaki meglát csak úgy az utcán, nem gondolná azt, hogy ilyen bátor lépésre szántad magad, hogy nekivágsz a világnak, és nem a világnak a naposabbik oldalát keresed meg. Elmentél, fogtad magadat csak úgy egy bőröndel, és...
Igen, és igen, tehát, hogy ilyen szempontból mindig foglalkoztam valamilyen módon segítéssel, vagy közösségi munkában részt vettem. És amikor kitört a háború, akkor elképesztően tehetetlennek éreztem magam, hogy van egy munkahelyem, az eléggé stresszes volt, és akár hétvégét is igénybe vett, és úgy dolgoztam, és mindamellett volt bennem egy elképesztő tenni akarás, hogy valamit tudjunk tenni, segíteni. És az elején annyit tudtam, hogy a határra elmentünk egy barátommal, és elhoztunk embereket be a segítőpontokra a határról. De hát a munkám még továbbra is megvolt, és nem tudtam, hogy hogyan tovább. És pont volt egy átszervezés ennél a cégcsoportnál, ahol az én pozícióm az ilyen szempontból megszűnt. És hát azt én csodának tartom, hogy törvényileg nem volt kötelező, de végkielégítéssel engedtek el. És akkor eldöntöttem, hogy nem fogok munkát keresni, hanem elkezdek segíteni, felépíteni valamit. És így indult ez el, hogy akkor kisebb csomagokat próbáltam összegyűjteni, Kárpátaljára átjuttatni, és végül is ez egész nagyjá nőtte ki magát, és eljött egy pont, amikor eldöntöttem, hogy én kiköltözök Ukrajnába. És akkor eladtam a házam, felszámoltam mindent, ami itthon volt, és azt mondtam, hogy az fog lábnyomot hagyni magam után ebben a világban, amit ott el tudok végezni. Nem pedig az, hogy ülök a monitor mögött, és számokat gépelek egész nap.
És senki ismerősöd nem volt addig ott Ukrajnában?
A háború után lettek csak ismerőseim. Mm. Tehát korábban én Ukrajnáról nem sok mindent tudtam. Mm. Nagyon-nagyon keveset.
Vagyis a háború kezdete után lettek ismerőseim.
Így van, így van, így van. Azt megelőzően én nem is jártam Ukrajnában soha, környékén sem. Nyelvet sem ismertem, semmi. A kultúráról sem tudtam szinte semmit. Ez nyilván az én szegénységi bizonyítványom is, de ennyire nem, tehát nem volt semmilyen szinten fókuszban nekem az a rész.
Tehát tulajdonképpen az számított számodra, hogy egy olyan helyre akarsz menni, ahol most nagyon nagy szükség van a segítségre, és ahol te tulajdonképpen az életcélodat tudod teljesíteni azzal, hogy ott segítesz.
Igen, abszolút, mondhatjuk így, igen. Tehát, hogy ennyire közel hozzánk, hogy végre van lehetőségem hatni, tenni valamit, nem tehetem meg azt, hogy nem csinálok semmit. Mert minden más helyzetben, amikor hallottunk háborúkról, bármilyen tragédiáról, akár egy más kontinensen, vagy tőlünk nagyon távol, ott olyan könnyen mondta azt az ember, hogy sajnálom nagyon, meg talán még támogatsz is szervezetet, de hogy olyan érvényes az a kifogás, hogy tehát nem tudok mit csinálni, hát több ezer kilométerre van tőlünk. És itt magammal szemben azt éreztem, hogy nem tehetem meg azt, hogy kifogásokat keressek, mert valahol legbelül mindig tudtam, hogy nekem ilyesmi az utam. És hogyha most nem állok bele, és nem kezdek el segíteni, akkor az egész életemet úgy fogom leélni, hogy mindig halogatom, és mindig egy olyan életet élek, ami valójában nem is az enyém.
Egy kicsit el tudnál mondani azt a körülményt, ahogy te oda megérkeztél, és miért éppen oda, arra a helyre?
Szóval, hogy a legelején egy keresztény szervezettel kezdtünk el összedolgozni és vinni kiadományokat, és odakint egy olyan gyülekezet volt a lerakóhely, akinek a pásztora, aminek a pásztora, ő félig magyar, tehát az édesapukája magyar volt, az anyukája ukrán, és velük alakult ki egy bizalmi kapcsolatunk. Minden egyes dobozról, konzervről dokumentáció, fotó készült, mindig tudtuk, hogy őrekig nagyon még kapcsolataik vannak bent a frontvonal közelében, és minden, amit viszünk, az célba ér, és jó helyre kerül.
De most te több eszámba beszélt, tehát beszélsz többekkel együtt, kerestél velük kapcsolatot?
Ebben az időben együtt egy misszió, szóval, hogy ezen a szervezeten keresztül ketten mentünk mindig ezzel az autóval. Az én feladatom az igényeknek megfelelően megvásárolni az árut, megpakolni az autót, és nagyjából olyan két hetente mentünk ki, és tettük meg ezeket az utakat. És nekem ott nagyon jó kapcsolataim alakultak ki. Nagyon sok mindenkivel találkoztam, akik belső menekültek voltak. És azt éreztem, hogy jó, hát most már tettem egy lépést, de hogy ez még mindig nem az, ahol a leghatékonyabban tudok segíteni. És akkor így jött el az a pont, hogy kiköltöztem oda Kárpátaljára, ebbe a városba, konkrétan Técsőre, Técső a neve, és abban az időben rengeteg volt a belső menekült, és nagyon sok volt a feladat is ezáltal. Találkoztam olyan családokkal, csak női tagok, akik soha az életükben nem hagyták még el a saját kis városukat, valahol távol, messze Ukrajnában. Olyan szinten közel ért hozzájuk a front, hogy kénytelenek voltak eljönni, és metrót sem használtak életükben, és arra készültek, hogy elrepülnek Amerikába, innen. És emlékszem ilyenekre, hogy a határ másik volt Ukrajnában, átsétáltak a határon. Én akkor pont ügyintézni jöttem át Magyarországra, és én a magyar oldalon felvettem őket. Fogalmuk sem volt, hogy ki vagyok én. Nem volt alapja annak, hogy bizalmat helyezzenek belém. Nem beszéltünk közös nyelvet, ugye akkor én még tanultam. És beültek az autómba, és együtt eljöttünk Budapestre, ahol kézzel, lábbal, Google fordítóval segítettem, hogy akkor hogy működik a repülés, hogy néz ki egy repülőtér, leimitáltuk előre. El tudtam képzelni ezt a helyzetet, hogy ha még egy metrót nem használsz életedben, akkor milyen lehet a világ másik felére elutazni. És vannak is nagyon jó barátaim így Pest környékén, akik rendszeresen segítettek azzal, hogy elküldtem mondjuk egy családot, és akkor ők szállásolták el őket éjszakára, megetették, felkészítették őket az útra, és aztán ugye elindítottuk őket, és aztán tudtam szerezni kapcsolatot, hogy Londonban, ahol át kell szállniuk, ott valaki várja őket, hogyha gond lenne, hogy sok esetben nem is volt rá szükség, de nekik az a nyugalom, hogy úgy tudjanak felszállni a repülőre, hogy minden ponton biztosítva vannak, az nagyon fontos volt. És aztán végül új életet tudtak kezdeni valahol, vagy Európában, de a többsége, akiket én segítettem, ők Amerikába mentek tovább.
Hát ez a vonal is nagyon érdekes lenne, szerintem sok ilyen történet van, de biztos, hogy mindegyik különleges a maga nemében. De kanyarodjunk vissza oda, hogy te ott egy darabig voltál Kárpátalján, és akkor utána mégiscsak beljebb mentél oda, ahol már a harcok zajlanak.
Igen, ez nagyjából azt szerintem azzal hozható párhuzamba, hogy ez a nagy belső migráció, az valamilyen szinten lecsendesedett. És akik el is jöttek Kárpátaljára valahonnan a Donbászból, vagy annak környékéről, ők megtalálták a helyüket, tehát mindannyian munkát akartak keresni, vállalkozást akartak nyitni, csak ugye nyilván egy rövid távon szorultak segítségre, amit akkor ott megkaptak, és felépítették a saját életüket, elkezdték. Tehát, hogy ők tényleg nem úgy szerettek volna ott élni, hogy életük végéig valaki eléjük teszi az ételt, hanem ők tényleg szeretnének új életet, békében élni. És ugye, amikor ezek így kicsit így már kezdtek elrendeződni, nem volt akkora nagy sok ez az egész helyzet, beállt minden, akkor úgy éreztem, hogy most már itt is rendben van minden. Tehát, hogy lehet tovább menni. És ebben az időben párszor részt vettem utakra, be a frontvonalakra. Néha becsatlakoztam, emlékszem egyszer egy brit lányjal mentünk el közösen Kijevbe, támogatni egy kijevi csapatot, gyógyszerész volt a fiú, aki vezette akkor azt az utat, és gyógyszereket vittünk be a frontra. Nagyjából ilyen 1 kilométer távolságba az éles harcoktól, tehát hogy ott puskaropogástól kezdve mindent lehetett már hallani, és nem nagyon, tehát nem sokan kockáztatták meg, hogy ilyen közel menjenek. Na, mi mentünk. És az ott élő embereknek tényleg nem volt más segítsége, csak az olyanok, mint mi, akik oda elvetődtek. És vittünk gyógyszereket. Ott például találkoztam magyar kapcsolattal szintén, egész Ukrajnában lehet. Volt egy bácsi, rákos volt, emlékszem rá. És oda jött mellém, és megkérdezte, hogy honnan jöttem. Akkor már valamennyit beszéltem oroszul. Megkérdezte, hogy honnan, és elmondtam, hogy Magyarország. És pár mondatot elmondott magyarul. Teljesen meglepődtem, uh-huh. hogy hát tényleg a teljesen keleti fele Ukrajnának, Harkív megyében. És mondta, hogy neki volt egy nagyon jó barátja, aki Székesfehérvárról származik, és ismerték egymást személyesen is, töltöttek is, talán munka miatt voltak ők kapcsolatban, de hogy életük, tehát egész életük során ők levelező viszonyban voltak egymással. Mm. És hogy neki van egy székesfehérvári barátja, ilyen büszkén mondta nekem, igen. És ott például ő, aki ugye daganatos betegségben szenvedett, annyira hálás volt, hogy mentünk, és kapott gyógyszert, uh-huh. mert hogy nem jutott hozzá a gyógyszereihez. Úgyhogy ott láttam azt, hogy gyógyszerészként ez a fiatal srác konkrétan betegségeket diagnosztizál, mindenre felkészülve, ott van nála mindenre a gyógyszer és a megoldás. És egy kicsit vicces volt, tudom, de muszáj mindenben megtalálni a humort, mert másképp ezt ott nem lehet. De hogy abban az időben volt nagyon ez a felhőben vannak a receptjeink uh-huh. újdonság, és emlékszem, hogy ott mosolyogtam, hogy mennyire mást jelent ez itt most Ukrajnában, hogy a receptek a felhőben vannak. Tehát, uh-huh. hogy nem az van, hogy elmész orvoshoz, aki felírja a receptet, és akkor kivizsgálnak, hanem tényleg egy gyógyszerész, fiatal srác érzi azt, hogy én most itt jól vagyok Kijevben, és valahogy, valamilyen módon tegyük össze, amink van, szerezzünk segítséget, és menjünk oda, ahol nagy baj van, és segítsünk. És iszonyat nagy összefogás van egyébként. Tehát aki uh-huh. tud, szinte mindenki valamilyen formában osztozik a nehézségekben.
Ez mostanra is érvényes?
Igen, abszolút. Tehát hogy most is az van, hogy azok a civilek, hétköznapi emberek, akik hozzávetőlegesen békében tudnak élni, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy csak hetente találkoznak az égen rakétával, vagy lehet, hogy mondjuk az ő településeken éppen nem volt még nagyobb robbanás, de nyilván ott van potenciálisan a veszély, és a gazdasági nehézségek az ő életükre is hatnak, de ők is hozzájárulnak valamilyen formában, valamilyen gyűjtésbe beszállnak, szállásolnak el belső menekülteket, mindenki részt vesz benne. Uh-huh. Tehát én nem találkoztam olyannal, aki valamilyen szinten nevette volna uh-huh. ki a részét, vagy munkával, vagy anyagi hozzájárulással.
És akkor Kijev után döntöttél úgy, hogy beljebb letelepedsz?
Konkrétan ez volt az az út, amikor hazafele jövet autóban ültem, és megláttam a Google térképen Mikolajiv várost. És nekem ez onnan volt ismerős, hogy Kárpátalján ismertem egy családot. A kislányuk Masha, 11 éves, és nagyon-nagyon sokszor mondogatta, hogy amikor ők menekültek, akkor hirtelen kellett jönni, és hogy nagyon hiányzik a szobájából a játékai, hiányoznak a játékai, és hogy annyira bánja, hogy azok nincsenek. És úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok ennyire közel, aki ismer, annak ez nem lesz furcsa, a közel alatt azt jelenti, hogy 500 kilométerre. Akkor hazafele menet, üres volt az autóm, hogy akkor jó, hát akkor beugrok a játékaiért meglepetésből, és így mentem életemben először így Mikolajivba, ahol azt mondták, hogy majd egy idősebb hölgy fog várni, nála van kulcs, és akkor ő beenged a lakásba, és segít lepakolni, és a legnagyobb meglepetésemre jött az autó felé, már összegyűjtöttem az összes nyelvi tudásomat, hogy dobre vecser, amit lehet, mindent koncentráltam, hogy milyen szavakat kell használjak, és megszólalt tökéletes magyarsággal.
Ó,
igen.
Hogy.
Jutkának hívták, Mikolajivban. És ő mesélt el nekem egyébként, hogy elég nagy magyar közösség volt Mikolajivban, még most is vannak, de nagyon sokan ugye a háború miatt már eljöttek. De alapvetően ez visszavezethető történelmileg a világháborúig, amikor sokak elkerültek táborokba, valahova Szibériába, belső Oroszországba, és akik meg tudtak onnan szökni. Volt közülük, aki félt attól, hogy milyen retorzió éri, ha visszatér Magyarországra, és azt a javaslatot kapták, hogy menjenek el Mikolajivba, mert az mindentől elég távol eső. Uh-huh. Ez egy nagy kikötőváros, nagyon sok nemzetiséggel, mivel nemzetközi, nagyon sok nyelvvel, és senkinek nem fogott feltűnni, hogy ott idegenek vannak. Uh-huh. És sokan oda költöztek, és sokan közülük új családot alapítottak, feleségül vettek valakit Kárpátaljáról, és akár teljesen megőrizték így a magyar identitásukat. Mm. Úgyhogy a mai napig ott létezik magyar hagyományőrzés.
De érdekes, és melyik nagyobb városhoz van, amit jobban ismerhetnek esetleg a hallgatók?
Jó,
közel?
A nagyjából 30 kilométerre délre van tőlünk Herszon,
Igen, a Herson sokszor halljuk.
Igen, Herson az egy nagyon kemény front most, az egy kulcs pozíció, pont emiatt ugye szeretnék megtartani minden áron az ukránok is, és szeretnék elfoglalni és áttörni az oroszok is. Erre van mindig reális esély. Ha ott áttörik a frontot, akkor nagyságrendileg egy óra alatt érnek föl Mikolaivba. Uh-huh. Másik, tehát ez tőlünk délre van, és tőlünk nyugatra, délnyugati irányban, hát ott pontosan nem tudom a kilométer, de autóval egy órányi útra Odessa.
Az is ismét.
Igen, abszolút. Úgyhogy ez ott lent van délen, nagyon közel. Még talán az segít egy kicsit elképzelni, hogy amikor a Krímfélszigetről, vagy valahonnan a tengerről rakétahordozó hajókról rakétát lőnek ki, nagyságrendileg 2 percet vesz igénybe, hogy a rakéta megérkezzen hozzánk a városba.
És te nem félsz?
Nem. Azt gondolom, hogy az ember, ha ott van, ahol lennie kell, és azt teljesíti, amit teljesítenie kell, akkor ahhoz mindent megkap, ami szükséges, minden felkészítést. Uh-huh. És tudom azt, hogy a félelem, tehát ebben tudatos is vagyok, hogy a félelem az csak eltompítja az érzékeinket, és nem hagy bölcs döntéseket hozni. Uh-huh. És fontos dolog a félelem nélküli élet, mert úgy tudunk bölcs döntéseket hozni. És az emberek nagyon sokszor összekeverik a bölcsességet a félelemmel. Uh-huh. És én nagyon törekszem erre, hogy ne félelemből döntsek. Egyetlen egy olyan eset volt, ami hát akkor megijedtem, és akkor eluralkodott egy kicsit rajtam, amikor ültem az autómban, hazamentem, este volt már sötét, és a ház előtt parkoltam, még nézegettem az üzeneteimet a telefonon, és hallottam egy iszonyatosan erős robbanást. Annyira közel volt, hogy a mellettem lévő autók szirénáibe kapcsoltak. És váratlanul ért. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mert minden percben benne van a lehetőség, de az valahogy akkor ott váratlanul ért. És azt éreztem, hogy én most nem lennék biztonságban, ha felmennék a lakásba, és sokkal biztonságosabb mozgásban lenni. És akkor úgy döntöttem, hogy inkább elindulok és vezetek be a városba valahol, nem tudom. És pont egy olyan éjszaka volt, amikor nagyon sok drónát tudott törni a légvédelmen, és bejutott a város központig. És arra emlékszem, hogy vezettem az úton, és nem néztem se jobbra, se balra, de így a perifériás látásommal láttam villanni fényeket, hallottam robbanásokat, a drónok zúgása fölöttünk, rendőrautók cikáztak, és én csak vezettem, és megálltam egy piros lámpánál, és így, ma ez már téboly, tehát, hogy ilyen helyzetben, akkor is követem a kreszt, megálltam. De nagyon jó volt, hogy megálltam, mert pont akkor elhúzott a fejem fölött egy drón, és hallottam, hogy balról jön, és jobbra tart. És nekem ez volt a tervem, mert hogy az az út vezet hazafele, meg azt az utat ismertem, hogy jobbra fogok kanyarodni. És ott egy pillanatig hezitáltam, és úgy döntöttem, hogy elkanyarodok balra. És ahogy kikanyarodtam, mögöttem fel is robbant, becsapódott az a drón.
Jaj.
Úgyhogy ez az egy olyan pillanat volt, amikor így mentem haza, és rengeteg ismerősömnek írtam, hogy hát ez van, imádkozzatok értem, nem tudom, mit tegyek. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nem elérhető a biztonság. Talán ez volt ez az érzés, ami akkor megrémisztett, hogy nem tudok hova elbújni. Ezelől nem tudsz elmenekülni. Akárhova mentél, mindenhol hallottad a drónokat fölötted.
És rengeteg fotót láttam tőled, videókat rendszeresen készítesz ott, életképeket arról, ami történik, vagy a folyamatokról, vagy egyáltalán úgy kell ezt elképzelni, mikor kapsz valamit lencse végre?
Hát ahogy én csinálom a dolgaimat, mindjárt akkor kitérünk arra is, hogy konkrétan mit csinálok, de igyekszem mindent dokumentálni. Nagyon sokáig én nem, hát talán nem nem mertem kilépni a színre ezzel a jó kifejezés, de hogy én ezt csináltam magamban, nem tettem közzé semmit. De valahogy fontosnak éreztem azt, hogy ennek legyen nyoma, hogy miken mentem keresztül. Illetve nem éreztem, hogy van mögöttem egy támogató közeg, ahova forduljak. És ez ilyen szokás, a kint nagyon sok nemzetből vannak kint, így munkások, mint én. És ők rendszeresen küldenek egy képet, és kírják, hogy erre meg erre gyűjtünk most segítség, ez a helyzet, aki tud, támogassa is. És jönnek az adományok, és tudnak effektíve segíteni. Én ugye nagy részt, sőt, mondhatjuk, hogy nagy részt inkább, a saját pénzemből finanszíroztam. Tehát nekem ilyen kötöttségem, mióta kiköltöztem, nem volt. Korábban, mikor adományokat vittünk, természetes, hogy akkor volt egy szervezet, ott dokumentáltunk mindent, nekem nem volt, de mégis bennem volt ez, hogy én tudtam, hogy előbb-utóbb én ebből szeretnék egy szervezetet felépíteni, és hogy meg kell tudnom mutatni, hogy miből indultam, hogy ez legyen ledokumentálva. És aztán emiatt van mindenem levideózva, lefotózva, és most már igyekszem, elkezdtem, meghoztam ezt a döntést, és elkezdtem posztolni erről. TikTokon néha csináltam videókat, de most Facebookon megpróbálok aktívabban lenni. De emellett nehéz is nyilván, mert ha úgy vesszük, akkor magam csinálom. Tehát én vagyok az önkéntes, a segítő, a lelki gondozó, a marketinges, a fotós, a videóvágó, a social media működtetője. És ha nem csinálom, nem vagyok ott a terepen, akkor nincs mit publikálni. Ha meg csak publikálok, akkor meg elfogy, hogy mit publikálok. Szóval, hogy nem egyszerű, és nyilván ebben nekem is fejlődnöm kell, abszolút látom. De hogy minden esetre most azt határoztam el, hogy elkezdem ezt kiposztolni, és számítok is arra, hogy lesznek, akik támogatják ezt a dolgot.
De ahhoz meg kéne ezt a szervezetet alapítanod, ugye?
Létezik. Abszolút van. Ukrán bankszámlaszámom, amin lehet támogatni.
Beszéljünk akkor arról, hogy mit is csinálsz most jelenleg.
Jó.
Tehát az, hogy dokumentálod, de mit?
Jó,
tehát,
jó.
Hogy egyáltalán mi az, amivel foglalkozol?
Bent élek ugye Mikolájivban, a városban. Van egy, hát úgy indítottuk el, hogy angol klub. Ez jellemzően, szintén ez a korosztály, ez a 16-25 közötti. Ők azok, akik kicsit ilyen vakfolt mindenhol, mert vannak nagyon sokan, akik gyerekekkel foglalkoznak, és aztán utána jön a következő azok a felnőtteknek az igényei, hogy nem tudom, étel, tüzelő, ilyesmi, de hogy ezzel a korosztállyal nagyon kevesen foglalkoznak, és ebben a korosztályban nagyon sokan tudnak vagy elkallódni, vagy jó pályára állni. És őnekik nagyon értékes az, hogy tudnak angolul beszélgetni, hogy gyakorolják a nyelvet. És nagyon sokan így csatlakoztak be az elejétől, hogy akkor ők jönnek, mert hogy itt tudják gyakorolni. Annyira nem jó minőségű az oktatási rendszerben a nyelvoktatásuk, és ez meg egy ingyenes lehetőség nekik, hogy akkor én meghívom őket, és együtt beszélgetünk. És akkor ez az egész, ez nagyon sokszor átfordul ebbe az ilyen, hogy kezeljék, hogy lépjenek túl a lelki nehézségeken. Sokszor kérnek tanácsot, hogy mivel vannak elakadva, hogy lássák meg. Amikor a saját életedben élsz, az olyan, mint egy labirintus. Néha csak a falakat látod magad körül, és nem látod, hogy melyik az út, ami téged jó irányba vezet. És amikor van valaki, aki látja a te labirintusodat felülről, akkor ő tudja, hogy mennyire csodálatos dolog vár, amikor kijössz belőle, és látja azt az utat, amit be kell járnod, és hogy merre kell jól kanyarodnod. És nyilván ez nem arról szól, hogy nem tudom, nyomasztani, vagy megmondani, hogy mit csináljanak. Én szeretném őket abban segíteni, hogy saját magukat tudják tisztán látni, az ő küldetésüket tudják tisztán látni, tudják feldolgozni a traumáikat, a nehézségeiket, és befutni azt az életet, amire ők születtek.
Uh-huh. És ez egy állandó közösség most már?
Igen.
És akkor naponta találkozol velük, vagy hetente, hogyan?
Ez hetente, ez nem is igazán rajtam múlik, ez sok esetben rajtuk, ugye. 16 évesen már elkezdenek iskola mellett dolgozni, amit lehet tényleg. Például kettő lány, őket nagyon-nagyon kedvelem, őket úgy ismertem meg, hogy a sarki üzletben pénztárosok iskola idő után. És akkor így valamennyire beszéltek angolul, és hogy de jó, meg hogy angolul, de jó, hogy tudunk beszélgetni, úgy szeretnének rendesen megtanulni, és elhívtam őket.
És azt a helyet, ahol ezt találkoztok, azt honnét szerezted?
Hát először otthon nálam, a nappaliban volt, azt mondjuk egy ilyen 15 fő után ki tudod nőni. Nyáron könnyebb a helyzet, ugye nagyon közel vagyunk a tenger torkolatához, és hosszú homokos part van, olyan, mintha tengerparton lennél, és ki tudunk oda ülni a természetbe teraszra, ott ismerek egy éttermet, az üzemeltetőt, a tulajdonost, és abszolút tengerét kaptunk rá, hogy oda kiülhetünk, és így beszélgethetünk. Hát nyilván ismerek gyülekezetet, a keresztény gyülekezetet ott helyben, úgyhogy van lehetőség használni az ő termeiket, oda beülhetünk ezeket a klubokat megtartani. Úgyhogy az élet folyamatosan változik,
Ez olyan nyugalmasnak tűnik. Ez olyan, mintha most Budapesten, vagy egy nagyvárosba, vagy akár egy vidéki városba csinálnál egy ilyet. Ez egyáltalán nem gondolja az ember, hogyha csak ezt mesélted volna el, hogy ez egy háború kellős közepén van.
Igen, iszonyatosan erős bennük a, hogy is mondjam ezt, az élet, hogy ők akkor is élnek. Ők akkor, és el tudom ezt már képzelni, hogy ebben a helyzetben élsz, bármelyik pillanatban,